A Zsoltáros szavaival köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 225. énekünk első 4 versét énekeljük. 225. dicséretünk első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, ami a mai új szövetségi ige szakaszból szólít meg bennünket. János evangélium a 11. fejezetéből a 45. verstől az 53. versig terjedő szakaszban így szól az Isten igéje hozzánk. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik, ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Isten áldja meg az ő igéjét, hogy ne csak hallgassuk, halljuk, hanem meg is halljuk, amit ő szeretne üzenni a számunkra, megtartsuk és gyümölcsöt teremne az életünkben. ezért most fennállva imádkozzunk, könyörögjünk hozzá. Urunk Istenünk, szeretnénk hálát adni most először a harang szaváért, azért, hogy hívogat bennünket, de nem is a harang hangja hívogat, hanem Te vagy az, aki hívsz bennünket. Te vagy az, aki ma is elhívtál, elhoztál bennünket a Te házadba. Szeretnénk megköszönni Neked, Urunk, a Te igédet, azt, hogy most is hallhatjuk, hallgathatjuk, és reménységünk van arra, hogy nem csak halljuk, hanem eljut hozzánk egészen, hogy megszólít bennünket. Köszönjük Neked, Urunk, hogy a Te igéd valóban mécses lehet a mi lábaink előtt, ami világít, megvilágítja a mi utunkat. Te látod, Urunk, hogy olyan sokszor érezzük azt, hogy sötétben vagyunk, hogy botorkálunk, hogy nemhogy a messzi célt nem látjuk, de néha még a következő lépés sem. Kérünk azért, hogy mutass nekünk fényt, mert nagy szükségünk van erre. Mutass fényt, különösen azoknak, akik most nagy sötétségben vannak. Mutass fényt a gyász sötétségében, a gyászoló családoknak. Te legyél az, aki enyhíted az ő fájdalmukat. Te legyél az, aki gyógyítod az ő sebeiket. Te legyél az, aki tényleg a fájdalomnak, a veszteségnek a sötétségébe a Te fényedet világítod be. Kérünk mindannyiunkért. Hadd kérjünk most ebben az imádságban egyen-egyenként mindenkiért, aki most itt van ebben a templomban. Hadd hangozzék ez az imádság úgy, mintha mindannyiunk neve lenne foglalva, mintha mindannyiunk élete, sorsa, kérdései, kérései benne meg lennének fogalmazva. Így mondjuk el ezt az imádságot neked, és kérünk, hogy hallgass meg mindannyiunkét, akik erre az imádságra majd áment mondunk. Hallgass meg, Urunk, mindannyiunk csendes imádságát és hálaadását, kérését vagy közbenjárását. Köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen Isten vagy, akit meg lehet szólítani, aki nem csak valahol a távolban vagy, hanem személyesen ismert bennünket, és mi személyesen ismerhetünk Téged. Ebben bízva kérünk, hogy legyél jelen most is közöttünk, mert nagyon nagy szükségünk van a Te jelenlétedre, a Te világosságodra. Amen. Készülve az ige hirdetésére, hallgatására már megkezdett 225. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. 225. énekünk 5. verse így kezdődik: Adjad, hogy lássuk a világosságot. Istennek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét a mai vasárnapon hirdetni kívánom, úgyhogy segítségül kérem, hívom az ő szent lelkét és az ő erejét. Írva található a már felolvasott igeszakaszban, János evangélium a 11. fejezetében, a 47-től az 50. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak: mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az időben, ezt mondta nekik: ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesztem. Foglaljunk el a helyünket. Ez a fejezet János evangéliumában, Jézus életében, szolgálatában egy fordulópontot jelent. A fejezet nagy része Lázár feltámasztásának történetét adja elénk, azt, hogy Jézus Krisztus életre hívta a holtat, és ezzel megmutatta, hogy ő Úr, Úr a legnagyobb ellenség, még a halál fölött is. Ez a csoda önmagában hatalmas dolog a maga megmagyarázhatatlan voltában, ugyanakkor túlmutat önmagán is, hiszen előre vetíti már számunkra magának, Jézusnak a halálát és az ő feltámadását is. Ennek a csodának a közvetlen következménye, folytatása az, amit hallottunk a most felolvasott ige szakaszban. Ez először arról tudósít, hogy milyen hatással volt mindez, ez a csoda, azokra, akik látták. Milyen hatással volt ez azokra, akik szemtanúi voltak ennek az eseménynek. És azt olvassuk, hogy ennek hatására sokan hittek Jézusban. Sokan hittek azok közül, akik ott voltak, és látták mindezt. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy voltak olyanok is, akik ezután elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, amit láttak. Nyilvánvalóan nem egy lelkes beszámoló volt ez, hanem az volt a szándékuk, hogy beárulják, hogy megvádolják Jézust. Nagyon érdekes, hogy mindkét ige versben szerepel az a kifejezés, hogy amit Jézus tett. Csak hogy még az egyik helyen, az egyik csoport számára az, amit Jézus tett, az az ő hitüket erősítette meg, addig a másik csoport számára a tagadáshoz vezetett. Ugyanazt látták, és egészen más következtetéseket vontak le belőle. De azt hiszem, hogy igazán ezen nem is kellene csodálkoznunk. Hiszen ez nincsen másképp ma sem. Hiszen Jézus ma is jelen van, ma is él, ma is teszi az ő csodáit láthatatlanul, de végzi az ő munkáját, ma is szól hozzánk. Ma is hangzik az ő mondata, amit ott Lázár feltámasztásakor mondott: én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. És vannak olyanok, akik hallják ezt a mondatot, és semmit nem jelent az ő számukra. Nagyon nagy ajándék és nagyon nagy lehetőség ez az Isten tisztelet is, mint ahogy minden Isten tisztelet, arra, hogy amikor majd véget ér, felállunk és kimegyünk ott azon a templom ajtón, akkor ne úgy menjünk ki, hogy hallottunk egy ige hirdetést, vettünk úrvacsorát, de olyan, mintha nem történt volna semmi. Nagyon nagy lehetőségünk van arra, hogy úgy menjünk ki majd ebből a templomból, hogy hallottuk az igét, hallottuk a hallható igét, és láttuk a látható igét az úrvacsorában, és ez erősítette a hitünket. Adja Isten, hogy így legyen, és jó lenne mindig imádkozni azért, hogy ez így legyen. Minden alkalommal, amikor találkozunk vele, amikor halljuk az ő igéjét. Szóval némelyek számára nem volt egyértelműen nagy lehetőség a Jézussal való találkozás, az, hogy láthatták, hallhatták őt. Elmentek a farizeusokhoz, és így érkezünk meg valóban Jézus életének a nagy fordulópontjához. Mert azt látjuk, hogy a farizeusok és a főpapok ezek után összehívták a nagy tanácsot. És ez a nagy tanács és annak tagjai elhatározták, hogy megölik Jézust. Vagyis Lázár feltámasztása volt az, ami igazán végleg megpecsételte Jézus sorsát. Ez a feltámasztási csoda volt az, amely a Jézust addig is ellenségesen szemlélő vezetők számára az utolsó lökést jelentette, vagy úgy is mondhatnám, az utolsó cseppet a pohárban, hogy kimondják felette az ítéletet. De miért is hozták meg ezt a határozatot? Mi magyarázza azt, hogy a nagy tanácsnak a tagjai egyet értettek abban, hogy megölik őt? Egyet értettek, pedig ennek a tanácsnak a tagjai maguk is sokszor egymással is ellentétes véleményen voltak, sokszor szemben álltak egymással az egyes csoportok, másképpen vélekedtek a dolgokról a farizeusok, másképp a főpapok, a szadduceusok, és most itt kiderül, hogy ebben az egy kérdésben mégis mindannyian egységre tudnak jutni. Emögött az egység mögött nem más áll, mint a közös érdek. Mert ők a nép vezetői voltak. A nép élén álltak, nagy tekintéllyel, hatalommal, befolyással, anyagi és ennek mindenféle más előnyével együtt. Mindezt a római birodalom, a megszálló birodalomnak a jóváhagyásával, néha támogatásával. Azonban a nagy tanács tagjai tisztában voltak vele, hogy az ő hatalmuk korlátozott mégis, hogy csak bizonyos keretek között tudják gyakorolni a hatalmukat. Hiszen a római birodalom vezetése, bár egészen elnéző volt a területén működő mindenféle vallási irányzattal szemben, így a zsidóság is szabadon gyakorolhatta a vallását, de hogyha bármilyen politikai mozgalommal találkoztak, azt nem nézték jó szemmel, és rögtön lesújtottak ott, ahol ez felütötte a fejét. A nagy tanács tagjai eddig is féltékenyek voltak Jézusra, és arra, hogy sokan követik őt és az ő tanítását, és a tekintélyükből így is már úgy érezték, hogy elveszítettek sokat. Ám hogyha Jézus népszerűsége politikai jelleget ölt, akkor a római birodalom vezetése ezt nem fogja hagyni, és be fog avatkozni. És akkor, ahogy ők maguk fogalmazták, elveszik tőlünk a helyet, és elveszik tőlünk a népet. Elveszik tőlünk. És ezekben a szavakban ott van a hatalomnak a féltése, az ahhoz való görcsös ragaszkodás, elveszik tőlünk a helyet, ezt a várost, Jeruzsálemet, meg a templomot, ahol éppen most tanácskozunk, elveszik tőlünk a népet, amely fölött most még uralkodhatunk, de mi lesz, hogyha már nem tehetjük meg? És igazából logikusan gondolkoznak, mert később valóban bekövetkezik az, amitől féltek. Krisztus után 70-ben jönnek a rómaiak, és elfoglalják a várost, és lerombolják a templomot. Elveszik a helyet, és elveszik a népet. Csak abban volt a nagy tévedése a nagy tanács tagjainak, hogy ez nem Jézus miatt történt. Mert Jézus nem politikai, katonai messiásként érkezett, hanem megváltóként. Nem a római birodalomtól való szabadulás, szabadságot hirdette, hanem a bűnöktől való szabadulást, az azoktól való szabadságot. Ők mégis féltették a hatalmukat. És ezért hívják össze a gyűlést, és ezért hangzik ezen a gyűlésen a sürgető kérdés, mit tegyünk? Mit tegyünk? És ők megválaszolják ezt a kérdést, döntenek a maguk módján. És mindez pedig az ő döntésük arra indít bennünket is, hogy gondolkozunk el azon, hogy vajon a mi döntéseink azok hogyan születnek. Mi az, ami vezet bennünket, amikor bizonyos kérdésekben határoznunk kell. Mert mi magunk is szakadatlanul találkozunk, kimondva vagy kimondatlanul azzal a kérdéssel, hogy mit tegyünk, mit tegyek, mi legyen a következő lépés, melyik úton induljak el. És tényleg kérdés az a számunkra, hogy milyen szempont alapján döntünk ilyenkor. Milyen szempont az, ami meghatározza, hogy hogyan döntünk, és melyik úton indulunk el. Három lehetőséget szeretnék most csak röviden utalni, amely három lehetőség, három lépcsőfok is egyben, amely egymás fölött áll. Figyeljünk ezekre a lépcsőfokokra úgy, hogy miközben hallgatjuk, gondolkozzunk el azon, és próbáljuk megvizsgálni, hogy melyik az, amelyikhez legközelebb állunk, melyik az, amelyik leginkább jellemző ránk, leginkább jellemző a mi döntéseinkre. Az első lépcső, ami nem is igazán lépcső, mert nem kell föllépni rá, mert innen indulunk, innen indul mindenki. Az első lépés az, amikor a választásainknál, a tetteink előtt megpróbálunk arra válaszolni, hogy nekem mi a jó? Mi a jó nekem? Erre a kérdésre válaszoltak a nagy tanács tagjai, és így hozták meg a döntésüket. És ebben az esetben az egyetlen szempont az, hogy én mit nyerek, vagy mit veszítek, és ez alapján hozom meg a döntésemet. Ha többet nyerek, ha nekem jó, akkor megteszem, akkor abba az irányba fogok elindulni. Mennyire általános ez a hozzáállás, nagyban és kicsiben. Mennyire ezt látjuk, amikor mondjuk egy környezetvédelmi konferencián a nagyhatalmak nem hajlandók aláírni azt a nyilatkozatot, hogy egyetlen százalékkal csökkentik a káros anyag kibocsátást. Miért? Mert akkor csökken a profit. Mi a jó nekem? Nekem mi a jó? Az, hogy az unokáinkkal mi lesz, az nem érdekes annyira. Hogy ezt látjuk, amikor körbenézünk a világban, és mondjuk a nyugati világnak a fogyasztásának egy töredékével, csak azzal, amit mondjuk például cigarettára elköltenek, azzal rendezni lehetne az afrikai kontinens egész ivóvíz problémáját. Mi a jó nekem? Nekem mi a jó? És ez így megy nagyban is, azt látjuk, hogy kicsiben is, az egyes ember életében, a személyes életünkben is sokszor így megy. Mi a jó nekem, mi az én érdekem? És ez alapján döntök. Amikor fiatalok nem vállalnak gyermeket, azért, mert az kényelmetlen. Azért, mert akkor már nem tehetek meg sok mindent, amit eddig megtehettem. Vagy nem úgy tehetem meg, ahogy eddig. Vagy egy házasságban, amikor a felek e szerint élnek. Mi nekem a jó? Nem valószínű, hogy ez a házasság nagyon hosszú életű lesz. Mennyi tragédia, mennyi kettétört élet van annak az útnak a mentén, aminek az a jelszava, hogy úgy döntök, ahogy az nekem jó. És itt ezen a ponton csendesen tegyük fel mi is magunknak a kérdést, és próbáljuk meg megválaszolni az Isten színe előtt, úgyhogy készülünk az Úr asztalához is. Tegyük fel azt a kérdést, és válaszoljuk meg magunkban, hogy vajon nem szoktam-e én is e szerint a szempont szerint dönteni. Mi a jó nekem? Nekem mi a jó? A második lépés az egy másik kérdésre keresi a választ. Arra a kérdésre ugyanis, hogy a másiknak mi a jó? Annak, aki ott van mellettem, ott él körülöttem. Milyen nagy dolog, hogyha ez a kérdés is az eszünkbe jut. És persze ezt a kérdést is lehet számításból feltenni. Mondjuk, hogyha megengedem a másiknak, hogy ő vegyen először a süteményből, remélve azt, hogy ő is tudja az illemet, és a kisebbik darabot fogja választani, és így végül mégiscsak én kapom meg a nagyobb szelet süteményt. Most nem erre gondolok, hanem arra, amikor komolyan veszem azt, komolyan érdekel az, hogy mindaz, ami történik, az milyen hatással van a másikra, amikor komolyan érdekel az, hogy ő hogyan éli meg az eseményeket, mit gondol, mit érez közben. És ehhez pedig az szükséges, hogy odafigyeljek a másikra, hogy ne legyen ő közömbös a számomra. Ehhez az szükséges, hogy szeressem őt. Hogy szeressem azt, akik ott élnek a közvetlen környezetemben, és szeressem azokat, akikkel, akárha csak néhány pillanatig is, de találkozom, összefut a mi utunk. Ugye még az előbbi is, még a közvetlen szeretteink hozzátartozónk szeretése is sokszor nehézségbe ütközik a számunkra. Pedig elvileg tudjuk, hogy mit kellene tenni. Tudjuk, hogy hogyan kellene csinálni. Mert megtanultuk, mert vannak közöttünk olyanok, akik gyerekkoruk óta tudják, mert hittanórán hallották az arany szabályt. Mi az arany szabály, amit Jézus tanított, tanítani számunkra? Az, hogy azt tegyétek az emberekkel, azt cselekedjétek, amit ti szeretnétek, hogy ők veletek tegyenek. Azt tegyétek velük, amit szeretnétek, hogy ők veletek tegyenek. Milyen végtelenül egyszerű, és milyen végtelenül nehéz megtartani ezt a gondolatot. Milyen nehéz ezen az úton járni, és magától nem is megy. Erő kell hozzá, az Istentől elkért és kapott erő. Az kell hozzá, hogy ott legyen bennünk az alázat, hogy nem én állok a másik fölött, nem én vagyok a nagyobb. Kell hozzá önfeláldozás. Hogy adok valamit magamból, és adok valamit abból, ami lehet, hogy nekem nagyon fontos, és mégis fel tudom áldozni a másik javáért. Amikor az irgalmas samaritánus megállt az út szélén összevert ember mellett, segített rajta, akkor azt is kockáztatta, hogy esetleg őt magát is megtámadják, hogy ő is áldozat lesz. De ő felvállalta ezt a kockázatot csak azért, hogy azt az embert megsegítse. Igen, az kell, hogy tudjunk magunkból adni, tudjunk áldozatot hozni a másikért, hogy egy férj mondjuk, aki minden héten ugyanazon a napon elmegy focizni, mert azt mondja, hogy nekem erre nagy szükségem van. Szükségem van a mozgásra, szükségem van arra, hogy a barátaimmal legyek. És ez a férj egyszer azt tudja mondani, hogy most nem megyek. Mert azt látom, azt vettem észre, hogy a feleségemnek arra van most nagyobb szüksége, hogy itthon maradjak, hogy vele legyek, hogy együtt töltsük ezt az időt. Amikor készültünk az esküvőnkre, kaptunk egy lapot, egy üdvözletet valakitől, aki nem tudott eljönni az esküvőnkre, és sok mindent leírt abban. Volt egy mondat, amit azóta nem felejtek el, és sokszor eszembe jut, és újra felidézem, meg egyre jobban átélem ennek a mondatnak a mélységét. Úgy szólt ez a mondat, nem boldog életet kell élni, hanem boldogító életet. Nem boldog életet kell élni, hanem boldogító életet. És ezt már csak én teszem hozzá, hogy aki boldogító életet él, az maga is boldog lesz. Jön a következménye ennek, maga is boldog lesz. Mennyire ellentétes ez azzal, amit olyan sok helyen hallunk, amit a világ hirdet, hogy legyél boldog, többi nem számít. Valahol itt kezdődik el a keresztény magatartás, hogy így tudok gondolni a másikra, hogy a döntéseimet, tetteimet, az a kérdés határozza meg, hogy mi a jó a másiknak, hogy hogyan tudnám segíteni, felemelni, hogyan tudnám erősíteni, hogyan tehetem az életét kiegyensúlyozottabbá, hogyan tehetem az életét boldogabbá. De van azonban egy harmadik lépcsőfok is. Még akkor is, hogyha ezt a másikat is néha úgy érezzük, néha úgy tűnik, hogy elérhetetlen távolságban van tőlünk. Van egy harmadik lépcső is. Amikor nem az a kérdés, hogy mi fontos nekem, hogy nekem mi a jó. Még csak nem is az pusztán önmagában, hogy a másiknak mi a jó. Hanem arra a kérdésre keresem a választ, hogy mi a jó Isten szerint. Éppen Lázár betegsége kapcsán láttuk azt, hogy Jézus, amikor meghallja a hírt, hogy az ő barátja beteg, akkor nem indul el, hanem ott marad még két napig azon a helyen, ahol volt. Mindenki azt várná, hogy rögtön induljon. Mindenki szerint az volna a jó, hogy ő elinduljon azonnal. Egészen egyértelmű a helyzet, és ő mégsem megy. Azért, mert van egy magasabb rendű cél, amit ő lát. Az, hogy ez a betegség, és aztán az, hogy Lázár meghal, és aztán az, hogy ő feltámad, az Isten dicsőségét fogja szolgálni. És ez sokkal jobb lesz, mint hogyha rögtön elindult volna. Aztán ugyanebben a történetben látjuk, hogy végül mégiscsak elindul Júdea felé, és akkor meg a tanítványi azt mondják, hogy hát most akartak ott téged megkövezni, elmész ugyanarra a helyre, nem lesz az jó neked. Tanítványok látják, hogy ez nekik sem jó, Jézusnak sem jó. És Jézus mégis elindul, mert tudja, hogy Isten szerint mégis az lesz a legjobb. Elindul az ő útján, rálép a szenvedésére, a passiójára, a kereszthez vezető útra, azzal, hogy ott és akkor elindul. Van, amikor nem az szerint kell dönteni, hogy emberileg mi látszik a legjobbnak, hanem keresni kell, kérni kell, az, hogy az Isten szerint mi a legjobb. Eszembe jutott még Ábrahám története. Ábrahámnak azt mondja Isten, áldozz fel a fiadat. És Ábrahám, aki 100 évesen kapta meg az ő fiát, fel kell áldozni. És hogyha Ábrahám feltette magának ezeket a kérdéseket, meg is kellett, hogy válaszolja. Nekem ez jó? Nyilván azt mondta, hogy nem. Ez jó a fiamnak? Ez még egyértelmű válasz, nem. És mégis azt látjuk, hogy Ábrahám elindult, fogta a fiát, és mentek együtt, azért, hogy feláldozza. Azért, mert Isten szerint ez így volt jó. És aztán kiderült, hogy tényleg így volt jó, mert Isten megakadályozta ezt, és kiderült, hogy Ábrahámnak a hite ebben a próbában nagyon megerősödött, és még közelebb került az ő teremtő urához, az Istenhez. Bárcsak ott lenne mindannyiunkban a kérés. Uram, add, hogy ne az legyen csak a fontos, hogy mi nekem a jó. És amikor keresem azt, hogy mi a másiknak a jó, akkor is tudjak arra figyelni, hogy te mit szeretnél, hogy mi az, ami szerinted is jó, ami mindannyiunknak jó. Mert az lesz a jó, az lesz a legjobb mindannyiunknak, amit te jónak tartasz. Még egy érdekessége van ennek a történetnek, mégpedig az, hogy miközben olvassuk ezt a kegyetlen történetet, amiben egy ember meggyilkolásáról van szó, és erről tárgyalnak a többiek, ebben a véres történetben is elhangzik, felcsendül az evangéliumnak a szava. Kajafás, aki főpap volt ebben az időben, és végül az ő szavára született meg a döntés, és ő mondta ki a végső érvet, odafordul a jelenlévőkhöz, és igazából megvetéssel azt mondja nekik, hogy ti nem értetek semmit, majd én megmondom a lényeget, hogy is van ez a dolog. És aztán folytatja, hogy azt mondja, ti azt sem mértétek fel, azt sem vizsgáltátok meg, hogy jobb nektek, hogyha egyetlen ember hal meg a népért, mint hogyha az egész nép vész el. Egyetlen ember meghal azért, hogy ne az egész népnek kelljen elvesznie. És János, az evangélista hozzáfűzi ehhez, hogy Kajafásnak igaza volt. Végső soron, miközben ő védte a hatalmát foggal, körömmel, görcsösen ragaszkodott az ő érdekeihez és az ő hatalmához, végül mégiscsak kimondta az igazságot. Mert tényleg az történt, amikor Jézus meghalt, hogy egyetlen ember halt meg azért, hogy a többieket megmentse. Halljon meg Jézus, döntött Kajafás az ő gonoszságában. Halljon meg Jézus, döntött Isten az ő irántunk érzett végtelen szeretetében. És lehetetlen nem gondolnunk arra a mondatra, ami az evangéliumnak a szíve, amikor Kajafás azt mondja, hogy egyetlen ember az egész népért, ez a mondat úgy hangzik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten az egyetlen egyet feláldozta a többiekért. És Kajafás nem tudta, hogy amit mond, azzal Isten végső akaratát teljesíti, és végső akaratát fogalmazza meg. Nem tudja Kajafás, hogy ő csak eszköz az Isten kezében. Nem tudja, hogy akkor, amikor majd tényleg keresztre feszítik Jézust, akkor Istennek a végzése valósul meg, és következik be. Kajafás meghozta a döntését, és a döntésért vállalnia kellett a felelősséget. Mi is hozunk döntéseket, és minden egyes döntésünkért vállalni kell a felelősséget. Ez senki és semmi nem veheti le rólunk. De milyen nagy örömhír, amit ebben a történetben is látszik, az, hogy az Isten még a rossz döntéseket is fel tudja használni. Még a rossz döntésekből is tud jót kihozni. Mit mondott József a testvéreinek, akik kútba dobták, eladták? Azt mondja neki később, amikor találkoznak, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan ma van, és sok nép életét megtartsa. A nagy tanács rosszat tervezett Jézus ellen, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan ma van, hogy sok nép életét megmentse. Ez történt. Jézus nem csak egy népért halt meg, hanem ahogy János hozzá is teszi, mindenkiért, hogy összegyűjtse az Isten választottait. Mi azért lehetünk itt ebben a templomban, mert Jézus meghalt értünk. Azért gyűlhettünk most ide. A nagy tanács egységes volt abban, hogy Jézusnak meg kell halnia. Egyek voltak ebben. Mi pedig egyek lehetünk abban, hogy tudjuk, Jézus meghalt értünk, és ezért élhetünk, ezért lehet nekünk életünk. Az Isten, amikor feláldozta a fiát, akkor mellettünk döntött. Melletted és mellettem döntött. Olyan jó lenne, hogyha amikor mi hozzuk a döntéseinket, amikor mi állunk választás előtt, akkor hálából mi is tudnánk az Isten mellett dönteni. Tudnánk elfogadni, hogy Jézus halála és feltámadása miértünk történt. Adja Isten, hogy keressük mindig az Isten akaratát, és tudjunk dönteni ő mellette ma is. Amen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy láthatjuk Jézusban azt, aki ő valójában volt. Hogy láthatjuk benne azt, aki eljött ebbe a világba, hogy elhozza az életet, ami számunkra. Elhozza nem csak a fizikai feltámadást, hanem az új élet lehetőségét. Az Isten szerint eltervezett, csodálatos és igazán értelmes élet lehetőségét. Köszönjük, hogy ismerhetjük őt. És látod, Urunk, azt is, hogy milyen sokszor vagyunk bizonytalanságban. Milyen sokszor ott van előttünk a kérdés, mit tegyünk, mit tegyek, és nem találjuk a választ. Azért könyörgünk most hozzád, hogy segíts bennünket, adj nekünk bölcsességet, hogy amikor erre a kérdésre keressük a választ, akkor jó szempont alapján tudjunk dönteni, add, hogy tudjunk nézni a másikra is. De leginkább azt kérjük tőled, hogy tudjunk nézni rád. Tőled kérjük mindig azt, hogy vezess bennünket, hogy vezessd a mi döntéseinket. Mert tudjuk, hogy minden egyes, még a legkisebbnek tűnő döntésünk mögött is nagyon sok minden van, és nagyon nagy súlya van ezeknek. Talán furcsa hangzik, de még annak is súlya van, amikor azt döntjük el, hogy bekapcsoljuk-e a tévét, vagy nem. Hát még a nagyobb választásoknál, a nagyobb határozathozataloknál kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk rád nézni. Hadd tudjuk benned meglátni azt, aki mindvégig a mi érdekeinket nézed, és minden, amit teszel, az irántunk érzett szeretetből teszed. Köszönjük, hogy mindez így van, és add, hogy ezt soha ne felejtsük el. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.